Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni első vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 3. fejezetében a 11. verstől a 21. versig a következőképpen. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi atyáink istene megdicsőítette fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkos bocsásson szabadon a kedvetekért. Az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztott őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek. És a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét, mindnyátok szeme láttára. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti előjáróitok is. De amit az Isten előre elmondott, minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mindjárt szeretném megkérdőjelezni ennek a vasárnapnak az elnevezését, hogy húsvét ünnepe utáni vasárnap. Tudnélik, a keresztény egyházban húsvét ünnepét követően csak is húsvéti vasárnapok lehetnek. Legfeljebb a technikai elnevezés helyes, hogy húsvét ünnepe után vagyunk, de valójában azt nekünk tudnunk kell, hogy minden egyes vasárnap, azért ünnepnap, mert Jézus akkor támad fel. És lehet, hogy a világban ugye ünnepelték, meg készülődtek húsvét ünnepére, festették a tojást, meg festették a nyuszit, meg nem tudom, mit csináltak, de ez már rég feledésbe merült. Az egyházban viszont minden egyes vasárnap Jézus feltámadásáról szól. Úgy is nevezik az Óegyháztól kezdődően, hogy fehér vasárnap. Tudnilik, a nagyszombaton megkeresztelkedett katehumenek a húsvét utáni első vasárnapon, fehér vasárnapon vetették le a fehér ruhájukat. Talán az tudva levő a legtöbbeknek, hogy az első egyházban, az Óegyházban a katehumenek, a keresztelőre felkészülők egy-két éven keresztül készültek, tanulták az Isten igéjét, jártak a gyülekezetbe, kivétel az oltárközösség, úrvacsorai közösség, abban nem részesülhettek még, és az egy-két év elteltével, hát még hozzá lehet tenni zárójelbe, ha életben maradtak, hiszen nagyon heves keresztény üldözés folyt abban az időben, akkor nagy szombaton keresztelkedtek meg, hiszen Pál apostol mondja is, hogy Krisztus halálába kereszteltettünk, halálba adtuk az óemberünket, és új életet támadtunk fel vele. Nagy pénteken nem csak Krisztus hal meg, hanem mi magunk is meghalunk Krisztussal, eltemettetünk, És húsvétkor, ha hiszünk, nem csak Jézus támad fel, hanem mi magunk is feltámadunk. Úgy is nevezik húsvét utáni első vasárnapot, hogy kis húsvét. Vagy, gondoljunk most az oltár előtti ígére, Tamás vasárnapnak is nevezik. Tudnék, húsvétnak a nyolcadnapjáról van szó, vasárnap, hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Amikor Tamás ott van már a tanítványi közösségben, amikor először jelenik meg Jézus, akkor nincs ott, nem hiszi, hogy feltámadt. Azt mondja, hogy hiszem, ha látom. És amikor ott van nyolcadnapon, akkor Jézus ismét megjelenik, és akkor jut hitre. Ezért Tamás vasárnap. Ezen túl tehát számunkra csak húsvét van, nem múlt el. És abból is tudjuk, hogy nem múlt el, azt szoktuk tanítani akár konfirmandusoknak, akár felnőtt hittanra járóknak, hogy a feltámadásnak túl egy csomó racionális bizonyítékán az egyik legszembetűnőbb, legmegdöbbentőbb bizonyítéka az, hogy ma is, aki találkozik Jézussal, gyökeresen megváltozik. Most egy édesanya mondta a fiatal felnőtt gyermekére, hogy mint a kicserélték volna. Itt ebben a történetben arról van szó, tehát mielőtt még Péter elkezdene prédikálni, hogy meggyógyul egy sánta ember, akit évek óta a templom ékes kapujába vittek koldulni. És akkor is, amikor Péter és János arra mennek, almizsnát kér tőlük. Megszokta, hogy ő csak almizsnát kap. Valamit odalöknek neki. És erre Péter és János azt mondják neki, hogy hát aranyunk, ezüstünk nincsen. De amink van, azt adjuk neked, a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj, és meggyógyul. És elkezdi dicsérni és magasztalni Istent, és ez adja az apropóját annak, hogy Péter az összecsődült embereknek elmondja, hogy mi történt itt, hogy nem ők voltak, akik így gyógyítottak, nem ők a csodadoktorok, meg a guruk, meg a természetgyógyászok, meg nem tudom micsodák, hanem itt Jézus ereje által történt valami. Azáltal a Jézus által, akit megfeszítettek, és aki feltámadt, és hát itt az ideje, hogy akkor most már adjuk át az életünket. Neki bánjuk meg a bűneinket, és térjünk meg. Tehát a feltámadás az nem csenget le, hanem ekkor indul el igazából a húsvétnak a diadal menete. Emberek gyógyulnak, emberek szabadulnak meg a bűneikből, és ez ma is így van. Mondom, hogy ennél megrázóbb élmény nincsen, mint amikor az ember azzal találkozik, hogy tényleg emberek teljes mértékben megváltoznak, kicserélődnek, 180 fokos fordulatot vesz az életük. Nem lehet ezt mással magyarázni, csak azzal, hogy valós az, amiről beszélünk. Mennyi ebből a saját részünk? Azon gondolkoztam, hogy vannak ugye különböző konstrukciók mondjuk egy kocsinak a kaszkójára, hogy mondjuk azt mondják, hogy ez egy jó konstrukció, hogyha mondjuk 10% önerőt kell felmutatni egy káremsemény alkalmával, és akkor mondjuk minimum 30 000 forintot, az már igen jónak számít. De egy ilyen esetben, amikor egy ember megy tönkre, amikor egy embert kell megjavítani, amikor egy szívet kell helyrehozni, hány százalék önerővel kell rendelkeznünk? Mennyire számít a mi elhatározásunk? Mennyire számít a mi jó cselekedetünk? Hát az egyház történelemben nem csak én tettem fel ezt a kérdést, hanem például Pelágius is feltette ezt a kérdést. Ő azt tartotta, hogy Ádám Évának a bűnbe esése nem volt kihatása a következő nemzedékekre, így ránk sem, hanem eleve jó emberként jövünk a világra. Hát ugye ez a humanizmusnak az elképzelése is, hogy az ember alapvetően jó. Aztán nem csak a pelágiánizmus létezik, hanem van egy fél pelágiánizmus, azt úgy nevezik, hogy szemi-pelágiánizmus, amely arról szól, hogy hát azért egy kicsit kihatott ránk. És azért egy kicsit nekünk is hozzá kell tenni ahhoz, hogy Isten kegyelme együtt munkálkodjon a mi megújulásunk érdekében. Tehát képesek vagyunk arra, hogy együtt munkálkodjunk valamennyire az Isten kegyelmével. Hát az evangélikus tanítás szerint csak kegyelemből újulhatunk meg. Sola gratia. Szerintem biztos megtaláltuk már az evangélikus képes könyvben itt a templom sarkán. Csak kegyelem. 0% önrész. Vagy mondhatnánk azt, hogy olyan ez, mint amikor az egyházunk megtámogat mondjuk egy gyülekezetet, mert nincs a pályázathoz még önereje sem, hogy nem tudom, kifesse a templomát. És azt mondja, én biztosítom az önrészt. És Isten is ezt csinálja, hogy biztosítja az önrészt is. Egy idősek otthonának a vezetője hívott fel az elmúlt héten abban a reménységben, hogy találkozni fogunk néhány alkalommal, vagy lehet, hogy hosszabb távú is lesz ez az együttműködés. Mert habár ő nem hívő, de azt mondta, hogy nagyon szeretne ezeknek az embereknek, akik ott vannak, valamit adni. Mert a legtöbbeknek az utolsó állomás ez az életükben. És hogy valamit nyújtani. És azt mondta, hogy tapasztalatból tudja, hogy ezeknél a beteg, elkeseredett embereknél két dolog az, ami aktivizáló hatással van. Az egyik egy régi ének, a másik az imádság. És elmondtam neki, hogy nekem is ilyen tapasztalatom van. Ének, imádság. Ez az egyetlen, ami aktivizálni tud bennünket. És azt hiszem, hogy nem kell megvárni akkor az utolsó napjainkat, meg az utolsó éveinket, hanem már most aktivizálódhatunk, hogyha elkezdünk odafordulni az Istenhez, hogyha még egyszer a mai ige szavaival, hogyha megtérünk, hogyha megbánjuk a bűneinket. De alapvető dolog, hogy megbízunk-e abban az Istenben, aki ezt az utat elkészítette számunkra. Van Sátoralja Újhelyen egy átcsúszó pálya, Pécelen vállalták néhányan, hogy felemelték a kezüket, hogy ki volt az, aki már átcsúszott ezen a nem tudom, Szárhegy, meg nem tudom melyik, két hegycsúsz között kell átcsúszni egy drótkötél pályán. Volt már, aki átcsúszott ezen? Nagyon jó van, akik vállalják. Nekem is ki kellett próbálni, ezt néhányan most hallják a családtagjaim közül, mert meg kellett vizsgálni, hogy engedhetem őket is majd a nyáron. Mennyire biztonságos ez a pálya. Van, aki nagyon bátrak. Nagyon bátrak azért, mert ott elbeszélgettem azzal a férfival, aki adta az öltözéket, amiben bele kellett öltözni, és akkor abba kell belecsücsülni, és akkor hát két ilyen kis madzagon lóg az ember, és akkor úgy kell lecsúszni. Na és akkor mondja, hogy volt itt egy családapa, hát aki nagy bátran előre küldte a feleségét, előre küldte a gyerekeit, és aztán ő maga azt mondta, hogy én tulajdonképpen nem is akartam átcsúszni. Úgyhogy ott maradt, és nem csúszott át. És aztán megmagyarázta, hogy ő tulajdonképpen az építőiparban dolgozik, és nem bízik az ilyen építményekben. Na, ugye nekem ott az jutott eszembe, hogy hát az a kérdés akkor, hogy mi bízunk-e abban az építményben, amit az Isten épített fel számunkra? Bízunk-e abban, amit az Isten készítette számunkra ebben az egyházban? Nem emberekben sohase bízzunk, sohase támaszkodjunk, így mondom inkább. Sohasem támaszkodjunk, de hogy az Isten mit készített számunkra, abban bízhatunk. Ugye Péter apostol azt mondja, hogy Hát ezek az emberek itt nem bíztak, mert azt mondja, megtagadtátok az igazat, meg a szentet, és egy gyilkos bocsátottatok szabadon. Tehát nagyon sokszor megtörténik ez, hogy mi is megtagadjuk azt, ami igaz és szent, és odafordulunk egy romboló egyéniséghez például. Hihetetlen dolgokat művelünk. Ez nem csak az első nagy héten történt így. Elkezdtük az alfa kurzust, nagyon megható, ahogyan az egyik ilyen kis promóciós filmben a Bear Grylls tesz egy bizonyságot, hogy ő, mint a Mount Everestnek is a megmászója, meg nem tudom, mindenféle kihívásnak elegettet, és legyőzt az akadályokat, azt mondta, hogy ennél jóval nagyobb kaland a hit kalandja. Amikor átadta az életét Jézusnak. És akkor azt mondja, amikor felért a Mount Everestnek a csúcsára, és akkor letörölte a havat a maszkjáról, hogy lássa a földnek a görbületét, akkor ez jutott eszébe, hogy milyen hatalmas dolog az, amit az Isten készített el nekünk. És felteszik ott a kérdést fiataloknak, hogy tulajdonképpen mit, vagy fiatal embereknek, fiatal asszonyoknak, hogy mit várnak tulajdonképpen az élettől, és akkor sorolják, hogy minél többet bulizni, pénzt, nőket, mit tudom én, kábítószert is emlegetnek. És akkor felteszik utána a kérdést nagy merészen, és gondoljátok-e, hogy ennél többet is adhat-e az élet? Gondoljátok, hogy van-e ennél több? És akkor teljesen el vannak képedve, hogy ennél több. Pedig érzi az ember, hogy több kellene. Mert sohasem elég a buliból, sohasem elég a pénzből, és így tovább. Mindig ott van valamiféle űr az embernek az életében. Hiányzik az, amit így mond Péter apostol, hogy teljes egészség. Azt mondja, a hit adta vissza neki a teljes egészségét, mindjátok szeme láttára. A teljességet adta. Nem csak a sánta lábának a megerősödéséről van szó, hanem a teljes testi, lelki, szellemi egészségéről. Mert eddig csak alamizsnát kapott ez az ember. Mi az alamizsna? Egy kis pénz. Mit tudom én, megint szétnézek, melyik földet lehetne megvásárolni, hogy aztán beépítsék, és ötszörös hasznom legyen rajta mondjuk. Ez alamizsna. Utazások, alamizsna. Nekünk a teljes egészségre van szükségünk, arra vágyunk. És ez az, amit nem adnak. Tehát alamizsnát nem adnak az apostolok ennek a koldusnak. Egy humanista ember azt mondaná, hogy kegyetlenek ezek az apostolok. Nem adják azt a pénzt neki. Na de hát ők tudják, hogy nem alamizsnára áhítozik ez az ember a szíve mélyén. Nem alamizsnát kell osztogatnunk nekünk. Hát kíváncsi vagyok azokra a ballagósokra, akiknek felajánlották ezt a lehetőséget, hogy mondjanak le a ballagási virágról, és arra szánt pénzt küldjék el a Sri Lankai áldozatok megsegítésére. Vajon mit szólnak ehhez, hogy van egy alkalom az életükben, és azt mondják, hogy hát ne legyen akkor virág. Azért mondom ezt, mert egyrészt nem alamizsnára van szükség ezeknek az embereknek, hanem jóval többre. Mi is szoktunk gyűjteni, nem erről van szó. De nem attól függ, hogy tudunk-e adni nekik, hogy veszünk-e virágot a ballagásra. Mert amikor ballattak a gyerekeink, és akkor vettünk egy csokrot, mondjuk 6000 forintért, 8000 forintért, simán tudtunk volna küldeni még 6000 forintot a adományként. Nem ezen múlik. Nagyon sokszor az egyház is alamizsnát osztogat. Pedig nekünk Jézust kellene megosztani. Eszembe jutott az is, hogy hát Jézus azt mondta, amikor ugye a tanítványi körben is volt ilyen, hogy hát adjunk már valamizsnát a szegényeknek, akkor, amikor azt a bizonyos drága kenetet Jézusra pazarolják. És akkor mit mond Júdás? Azt mondja, hogy hát ezt el kellett volna adni, és a szegényeknek szétosztani a pénzt. És mit mond erre Jézus? Azt mondja, hogy hát a szegények mindig lesznek közöttetek. Mindig lehet hivatkozni arról, hogy ott volt egy terrortámadás, ott volt egy árvíz, ott volt egy cunami, ott egy földrengés, megint felrobbantotta magát valaki. Mindig van. Szegények mindig lesznek közöttetek. De Jézusnak kell adni a javát a dolgainknak. Jézusnak kell adni. Azért, mert tőle van a teljes élet. És erre mit csinálunk? Pont tőle sajnáljuk. Sokszor 100 forintokat sajnálunk tőle. Azt látjuk ebben a történetben, hogy betegek nagyon sokan voltak, és ma is nagyon sokan vannak. Mondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen mi egy ilyen gyűjtőhely vagyunk, mert olyanok vagyunk, mint egy rendelőben megjelent emberek. Szükségünk van a gyógyulásra. Ezt szokták mondani sokszor, hogy fú, hát ez, és ez templomba jár. Pont ő. Ez olyan, mintha az orvosi rendelőben nézném, hogy kinek mi baja van, és azt mondanám, hogy és pont ő jön az orvosi rendelőbe. Hát azért megyünk, mert baj van. Mert betegek vagyunk, és szeretnénk valami többet az élettől. És sokszor várakozni kell a gyógyulásra. Én nem tudom, mennyi ideig várakozott ez az ember az ékes kapuban. Hány és hány alkalommal, hány százszor vitték oda és tették le, hogy korduljon. Eszembe jut az, hogy húsvét hétfőn Ábrahám hitéről volt szó. Hát neki is várakoznia kellett. Megígérte Isten, hogy gyermeke születik, és 25 évet kellett várakoznia rá. És aztán utána megint, én nem tudom, 15 évet, 17 évet kellett még várakoznia addig, amíg kész volt arra, annyira megerősödött a hite, hogy kész volt feláldozni, vagy kész lett volna feláldozni Izsákot. Tehát a hitünk megerősödése az nagyon-nagyon hosszú időt vesz igénybe. Nem lehet azt gondolni, hogy most azonnal megoldódik minden. Szóval húsvétnak nincsen vége. Itt van a meggyógyított sánta, és nem csak 2000 évvel ezelőtt, hanem ma is bevezettük azt a gyakorlatot, hogy aki jön és kéri, azért imádkozunk. Ezt általában a szombati fiatal és középkorú felnőttek bibliórája keretében szoktuk tenni. Volt már olyan, hogy műtét előtt állóért imádkoztunk, volt már olyan, hogy súlyos betegért imádkoztunk, és most legutóbb olyanért imádkoztunk, aki megszabadult a kábítószer rabságából. De ez nem úgy történik, hogy most akkor a mi saját erőnkkel, meg a kegyességünkkel érjük ezt el. Tehát ugyanazt tapasztalom és élem át, mint amit Péter meg János, hogy nekem semmi közöm nincsen ehhez. Jön, és ő már meg van szabadulva. Meg van érintve. Tulajdonképpen az történik, amit mi tanítunk, hogy a hitet azt a Szentlélek ajándékozza. Nem azért, mert én nekem olyan kegyességi irányzatom van, amilyen van. Emlékszem, amikor szóba került, meg szóba szokott kerülni lelkész találkozókon, hogy hát bizony sokszor a lelkészek élete is válságban van, akkor ezt mondta a Fabinyi püspök úr, hogy hát azért nehogy azt gondoljuk, hogy csak a liberális lelkészek szoktak elválni, hanem igenis a megtért lelkészek között is vannak ilyenek. Igaza van egyébként. De ugyanez fordítva is igaz, hogy Isten nem nézi azt, hogy én milyen kegyes vagyok, hogy mennyire erős a hitem, hogy gyógyulás történik egy kábítószert fogyasztó, vagy bármilyen függőségi bajban lévő ember életében. Isten nem nézi ezt. Nem méri fel, hanem adja a gyógyulást. Csak úgy szól a grácia. Csak úgy kegyelemből. Önerő nélkül. És akkor ilyenkor mindig először hálát adunk, körbe megyünk, hálát adunk azért, hogy mi mindent adott nekünk Isten, mennyi mindent kaptunk tőle, aztán utána bűnbántott tartunk, mert ugye sokszor a bennünk levő bűn az akadálya lehet annak, hogy meghallgattassék az imádságunk. Szabad őszintén mondani, hogy én például azért imádkoztam most, hogy Uram, bocsáss meg, hogyha valaki olyan pökhendi, vagy olyan lekezelő, legszívesebben megölném. Tehát szabad így őszintén beszélni Istennel? Hát szerintem igen. Csak így szabad. És aztán imádkozunk azért, aki kérte ezt az imádságot. Úgyhogy én két dolgot tudok ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik, hogy mi senkit nem tudunk segíteni. Hogy valaki azt gondolja, hogy a saját erőnkkel, vagy a saját kegyességünkkel meg tudunk valakit szabadítani, nem tudjuk megszabadítani. De a másik, amit tudok mondani, hogy ha valaki bízik abban az Istenben, aki felépítette az egyházat, és nem úgy áll hozzá, hogy na hát, az, aki bízik abban, aki felépítette ezt az egyházat, az biztos, hogy meg fog szabadulni. Sőt, az már amikor jön, útközben megszabadult. Ez olyan, mint amikor a 10 leprás megy a paphoz megmutatni magát, amikor Jézus elküldi őket, és már útközben meggyógyulnak. Hát ez így szokott történni. Végül, milyen lelkülettel áll meg Péter az ékeskapuban a sánta mellett, meg milyen lelkülettel prédikál? Én azt gondolom, hogy azzal a lelkülettel, amit én is éreztem, amikor így imádkoztunk, meg most is érzem, hogy én ugyanolyan vagyok, mint az, akiért imádkoztunk, szabadulásért, vagy ti, akik itt ültök, ugyanolyan vagyok, ugyanúgy elveszett, és ugyanúgy szükségem van a megmentésre, mint ahogy nektek. Szerintem Péter is érdekes módon ezt nem taglalja, bár nagyon őszinte az evangélium, és az új szövetség nagyon őszinte, hiszen benne van Péternek a tagadása, de itt már azért nem bajlódik vele, hogy jaj, hát én Péter megtagadtam Jézust, én most nem vagyok méltó arra, hogy kiálljak elétek, és prédikáljak, tegyem a szépet, hanem elmondja, hogy ő az, aki megment, ő az, aki feltámadt, ő az, aki új életet ad. Szerintem ez a belső érzése, hogy ugyanolyan vagyok, elveszett, de megmentett. És akkor gyertek. Gyertek ti is. Itt az idő, mondja, hogy tartsatok bűnbánatot, megtérjetek, és eltöröltetnek akkor a bűneitek. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked az apostolok egyszerű szavait, prédikációit, amelyek nem a levegőbe szóltak, hanem a szívekhez hatoltak. Köszönjük neked, hogy a te szavad, a te neved az, amely gyógyulást, szabadítást adott, és a te neved is, a te jelenléted ad ma is szabadulást a mi szíveinknek. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, hiszen mi is teljes életre vágyunk, nem alamizsnára, amit úgy odalök a világ, vagy amit megszerzünk, megkaparintunk magunknak, hanem igazi javakra vágyunk, amelyek soha el nem vesznek. Amen.